Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra itt a Bajnokok Rizsája, ezúttal két Bajnokok Ligája párharccal, a maradék kettővel. A Real Madrid-Liverpool ugye az első mérkőzésen 5-2-es Real Madrid sikert hozott Liverpoolban még hozzá, az Anfielden, és a Napoli-Frankfurton is idegenbeli siker született az első mérkőzésen, az odavágón, ott Frankfurtban 2-0-ra nyert a Napoli. Hát most a második meccsen is hasonló volt a forgatókönyv, igaz, a Real Madrid nem nyert annyira a Liverpool ellen, de semmi jelét nem mutatta a Liverpool annak, hogy megfordítaná ezt a párharcot, ahogyan a Napoli-Frankfurt is, bár voltak Frankfurt rohamok, de a vége 3-0 lett a Napolinak. Egyébként Napoliban Osimhen lőtt 2-t, Zielinski pedig a saját maga által kiharcolt 11-esből talált be, a Real Madrid pedig Benzema végén lőtt találatával biztosította be gyakorlatilag a győzelmet, de hát előtte sem volt olyan nagyon sok kérdés, meg nagyon sok Liverpool roham, ellenben a Real Madridnak voltak helyzetei, és hadd kezdjem Carragher-nek a meccs előtti meglátásával, hogy sok helyen megjósolták ezt a kezdőcsapatot, hogy gyakorlatilag 4 csatára lesz a Liverpoolnak, de azt mondta Carragher, hogy nem a 4 csatár a lényeg, nem az a lényeg feltétlen, hogy a labdával mit csinál a Liverpool, hanem a labda nélkül beleadnak-e mindent, és hát ez nem igazán jött össze. Azt meg csak azért nem mondtam, hogy te vagy itt Tibi, mert mintha tegnap említettétek volna a végén, de mi vagyunk itt Tibivel kettesben. Szóval mit szólsz ahhoz a tempóhoz, amit a Liverpool diktált, vagy nem diktált?
Kicsit meglepett, nem tudom, hogy egy pillanatig elhitte. Nem akarok ilyen hitbeli kérdésekről vitát nyitni, mert szerintem nincs nagyon értelme, de nem éreztem azt a Liverpoolon, hogy bízik igazán abban, hogy itt lehet fordítás. Nyilván egészen másképp alakult volna a helyzet, hogyha ott a 7. percben Darwin első lehetősége bemegy, Courtois-nak kellett védeni, az volt az első helyzet a meccsen, és kicsit jobban meghatározhatta volna, meg intenzívebbé tehette volna ennek a mérkőzésnek a képét. Nem volt olyan első 15 perc, mint az első meccsen, amikor lélegzetelállító rohamokkal ment a Liverpool, letámadta a Real Madridot 20-25 méteren, már megállította a labda kihozatalokat, de ehhez hozzátartozik az is, hogy a Real Madrid számára ez nagyon kényelmes volt ez a helyzet, nagyon-nagyon profin hozták azt, amit kellett, és szinte semmi kockázatot nem állva így itt a labda kihozataloknál is, sokszor hosszú labdákkal próbálkozva előre juttatni, a labdát nem vállaltak semmi olyan rizikót, ami esetleg egy kicsit is kétségbe vonhatta volna azt, hogy ez a 3 gólos előny ez bármikor eltűnhet.
Igen, talán erre számítottunk, hogy elsőpröbb lesz a Liverpool, de talán ők meg azzal számoltak, hogy ha az első fél időben 1-0-ás előnybe kerülnek, akkor az a folytatásra megadja nekik a lendületet és az erőt is. Az elején tényleg egyáltalán nem volt semmiféle Liverpool letámadás, vagy semmiféle nyomásgyakorlás, viszont a fél idő végére, mintha egy kicsit megpróbáltak volna följebb lépni, de akkor meg ezzel a 4 csatárral, még akkor is, hogyha Hakpo hátrébb játszott, semmiféle középpályája nem maradt megint a Liverpoolnak, és azt hiszem most egy 20 perce írta talán Duncan Alexander, hogy nem változott semmi probléma a Liverpoolnál, ugyanúgy középpályást keresnek. Tehát, hogy mindig ugyanaz okozza nekik a fejtörést. Aztán jött a második félidő, ott se változott igazából semmi, csak talán annyi, hogy még kevesebb támadása volt a Liverpoolnak, és a Real Madridnak pedig tényleg voltak zicserei. Most a Camavinga-féle megpattanó lövés lehet, hogy kapufa lett, ott nagyot védett Alisson, de utána az, hogy Vinicius Juniornak azt a fejesét közvetlen közelről vállal vagy felkarral védte, az is nagyon nagy helyzet volt. Aztán az 53. percben Valverdének akadt egy zicsere, ott is Alisson védett. Azon se csodálkoznék, hogyha itt Alissont választották volna a meccs legjobbjának, bár az UEFA ilyenkor nem nagyon szokott ilyet csinálni, hogyha az egyik csapat nyer. Mindjárt meg is nézem, hogy mi lett a vége.
Benzema lett a legjobb, úgyhogy éppen a felvétel pillanataiban ő nyilatkozik, mint a mérkőzés legjobbja. Yeah. Egyébként annyit érdemes itt hozzátenni, persze nem árul el mindent ez a számpáros, amit itt el fogok mondani, de 9-8 volt a kapuralövések aránya az első félidőben. Ez egyébként majdnem az a mennyiség, ami az első meccsen összesen összejött, akkor 7 gól született ebből, és egyébként 8 kaput eltaláló volt, ami egy meglehetősen magas arány, de a második félidőben, hogy aztán lássuk, hogy merre indult ez a mérkőzés, arra szerintem tökéletesen alkalmas, hogy szemléltesse, hogy 7-1 volt a Real Madridnak a második félidőben. És az, amit mondtam itt a legelején, hogy talán az első pillanattól már kevéssé hitt abban Klopp csapata, hogy ez innen visszahozható, ez szerintem hatványozottan igaz volt a szünet után. Ott, ahogy fogyott az idő, ahogy egyébként a Real Madrid gyakorlatilag erre van leginkább felépítve, hogy ezek a rendkívül nyomásálló játékosok hiába támadják le a védőket, középpályásokat, egy pillanatig nem jöttek zavarba. Szerintem számukra ez volt a legoptimálisabb helyzet, ami előállhatott egy párharcban, egy mérkőzésen, még akkor is, hogy olyan minőséggel találkoztak, mint a Liverpool, mert az kétségtelenül megvan. És hogy még egy érdekességet szerintem érdemes idehozni, amióta Jürgen Klopp a Liverpool edzője, azóta kizárólag madridi csapat ejtette ki a Bajnokok Ligájába, vagy győzte le, ugye, hogyha éppen döntőben találkozott vele. A kakuktojás év a győzelem mellett persze az a 2019-20-as szezon volt, amikor az Atletico Madrid, ugye ott a Covid előtti lezárás talán utolsó mérkőzésén legyőzte és kiejtette a csapatot. Egyébként 18-ban, 21-ben, 22-ben és most 23-ban is a Real Madrid. Igazi mumus.
Nem lehet jó érzés, és olyan kényszeredett volt a meccs után, Klopp mosolya azért az látszott ott a pályán, de az is látszott, hogy készültek arra, hogy ebből lehet vereség. A 70. perc környékén írtam fel azt hiszem a futó statisztikákat, a különbséget, és hogy ott volt 5 kilométer talán, vagy 6 kilométer.
Ott egy kicsit Real nagyobb volt, kicsit több, mint 6.
Futott. Igen, és a végére is 5 kilométer lett a különbség a Liverpool javára, tehát ezért ebből a szempontból is sokkal, vagy nagyon jó kézben tartotta a meccset a Real Madrid. Akit még itt kiemelnék, hogyha már nem Alissont választották a meccs legjobbjának, én nem Benzemát választottam volna, ezt megmondom őszintén. Egyébként az a hétvégére tekintettel egy elég fontos kérdés, hogy milyen állapotban van, mert itt a meccs után többen is írták, hogy az, amit a gól öröménél láttunk, az a kisebb szenvedés, az a kisebb sérülés, az nem tűnt el utána, szóval ez a klasszikóra egy kicsit aggasztó a Real Madridnak, de Nachót szeretném még kiemelni, aki a második félidőben szinte teljesen eltüntette ott Salát, és a Real Madridnak nagyon komoly balhátvéd problémái voltak, vannak ebben a szezonban is, és Nacho ezt a problémát, ezt hihetetlenül, váratlanul jól orvosolja eddig.
Hát először akkor arra, amit Benzemával kapcsolatban mondtál, szerintem olyan nagyon nagy probléma ott, nem vagyok persze fizioterapeuta, de nem történt. Ugye ott a gólnál Van Dijkkel ütközött még azelőtt, hogy a labda visszakerült volna hozzá, és ott szerintem annyi történt, hogy a térdébe a combjával egy kicsit beleszállt Van Dijk, amit egy ügyes masszőr azért egy jobb kezeléssel viszonylag gyorsan meg fog oldani, főleg, hogyha klasszikó közeleg. Úgyhogy szerintem emiatt nem kell különösebben félni a Real Madrid szurkolóinak. Itt ugye a végén még akár lehetett volna kettő is, és még itt arra visszatérve, hogy hogyan alakult ez a futó statisztika, szerintem ez is azt mutatja, hogy a Liverpool egy kicsit el is engedte a legvégét a mérkőzésnek. Nekik innentől kezdve nincsen más, mint hogy megpróbálni valahogy beszuszakolni magát a csapatnak a top 4-be Angliában, ami egy rettenetesen nehéz harcnak ígérkezik. Szóval itt a végén még akár egy 11-es is lehetett volna. Én azt hiszem, hogy jó döntés született, amikor Tsimikas kezezése miatt nem kapott büntetőt a Real Madrid, ugye a combjáról pattant fel, hogy ütötte a labda felé, azt szerintem nagyon nehéz eldönteni, de én azt gondolom, hogy inkább nem.
Hát komikus, amikor egy, mi ez, 6-2-re, összesítésben 6-2-re álló párharcnál, 2 perc hosszabbításnál, 1 perc 55-nél elkezdenek egy ilyenen, nem is tudom, a lufit hámozni, hogy akkor most ez 11-es volt-e, nem volt-e, akkor kimegy, megnézi, és azok után, hogy ezt képes volt ugye megnézegetni, és utána döntést hozni, még volt egy Tsimikas kihozattal, és még egy sárga lap, és akkor még egy kicsit vitáznak, és még húzza tovább azt a zsinort, amikor már teljesen fölösleges, ezt nem teljesen értem. Na de, Nápolyban is volt egy meccs, és amennyire láttam, vagy kezdjük az előtte levő eseményekkel?
Hát nem hallgathatjuk el azt, ami a városban történt. Ugye nagyon sokan féltek attól, hogy már eleve volt üzengetés a nápolyi és a frankfurti szurkolók között, volt balhé a németországi meccsen is, és frankfurti illetőségű emberek nem vásárolhattak jegyet a mérkőzésre, de ettől függetlenül, hát bizonyos tudósítások szerint 300, bizonyos tudósítások szerint 600 német szurkoló elutazott a helyszínre, és támogatást kaptak olasz ultracsoportoktól is. A legnagyobbat, hogyha jól tudom, akkor az Atalanta küldte, ők is mintegy 200 fővel vettek részt ebben az utcai rendbontásban, és hát borzalmas állapotok uralkodtak Nápolyban napközben. Elég sok mindent felgyújtottak, betörtek, szétromboltak. Igen, pont te írtad azt napközben, hogy azt hittük, hogy ezeknek az időknek már befellegzett. Rossz volt szerintem ezt látni, mert semmi köze nincs ennek a focihoz.
Persze, és a rendőrök is készülnek az ilyen dolgokra, de aztán meg az a vége, hogy nem tudják, hogy hol lesznek, nem tudják, hogy mikor pattan el valami.
Hát meg túl nagy ez a tömeg. Borzasztó. Tehát, hogy azért, hogyha tényleg itt most nem tudom pontosan melyik a hiteles szám, de ha csak 300, és itt a csakot persze idézőjelben teszem, akkor is a legnagyobb rendőrségi készültség is borzasztó nehezen tud megfékezni egy ekkora tömeget, pláne hogyha ez a tömeg ez megvadul, meg konkrétan azzal a szándékkal érkezik, hogy pusztítson.
A meccsnek az elejére azt írtad, hogy a Napoli alig hagyott levegőt a Frankfurtnak. Nekem ott az első fél időben, amikor arra néztem, akkor azt tűnt föl, hogy voltak frankfurti akciók azért.
Hát akciók olyanok, amik eljutottak volna lövésig, vagy fejesig, olyanok nem nagyon. Olyanok voltak, amik eljutottak kb. 20 méterre a Napoli kaputól, és aztán utána vagy egy szerelés, vagy egy rossz passz megakadályozta, hogy ezek tovább menjenek. Egyetlen egy olyan helyzet volt a 9. percben, ami egy szögletből alakult ki, és akkor egy fejes elsuhant a kapu előtt, ott lehetett volna veszély, de ezt leszámítva a Napoli brutálisan letámadott, egészen elképesztő tempóban játszott. Rengeteget dicsértük már ebben a szezonban, itt a podcastban is Spalletti csapatát. Hát most is abszolút dicsérettel kell illetni őket, mert fantasztikus mentális állapotban van ez a csapat, amelyik 2-0-es előnyben képes volt végig nyomás alatt tartani az ellenfelet, és egy pillanatra nem engedett ki. Itt ugye volt a 31. percben még egy olyan szituáció, amikor egy kicsit elaludt a nápolyi védelem, ott akkor Borré, illetve Götze együtt lépett ki, egy kicsit egymásra vártak. Ott sem érezte azt az ember, hogy ez egy fordulópontja lehet a meccsnek, mert akkora fölényben, akkora dominanciával játszott a Napoli az egész mérkőzésen. Egyébként elsősorban, hogyha valakit meg kell dicsérni, akkor szerintem megint Lobotkát kell kiemelni a játékosok közül, aki olyan szinten uralta a középpályát, hogy az valami döbbenetes volt.
Aztán az első fél idő végén megnyugodhattak a Napoli drukkerek. Az is egész sokat mutattak olyan szurkolókat, akik megint maszkban voltak, ilyen fekete maszkban.
Igen, gyerekeket egyébként. Nagyon sok gyerek volt Osimhen maszkban. És hát ugye várták ezt a jubileumi gólt, mert az 50. Nápoliban szerzett találata volt ez a 90. meccsen, aztán nem sokkal később meglett az 51. Ebben a szezonban a 23. gólja volt a második, úgyhogy az egészen hihetetlen teljesítmény. 28 meccsen. Szóval itt azért majdnem megvan a meccs per egyes átlag, úgyhogy nem volt azért mindig teljesen egészséges Osimhen, ezt hozzá kell tenni, és nem is mindig játszott végig mérkőzéseket, a mai is lecserélte őt Spallettit, és egy kicsit pihentett. Az első fél időben 13 labdaérintése volt Osimhennek, ebből az egyik az a fejes, aminek megint az égbe a felhőkig ment föl, és onnan sikerült bebólintania, és aztán megint meg lehetett ijedni Osimhennek kapcsolatban, mert a legkülönfélebb sérüléseket tudja összeszedni.
Igen.
Itt most a kezére lépett rá véletlenül Tuta, a Frankfurt védője, és hát utána befáslizták a kezét, elég komoly fájdalom látszott az arcán, még amikor lecserélték is. Hát reménykedhetünk abban, hogy nem megint valami olyan dolgot szedett össze, ami teljesen atipikus egy focistánál, mert ugye az arcsontja szokott eltörni, a válla szokott elszakadni, a keze törik el, remélhetőleg most nem történt semmi ilyesmi, csak az ijegység volt nagy.
Hát de az ilyen kabalák azok szerencsét szoktak hozni neki, ahogy Benzemának is egyébként ez a kézkötés, úgyhogy még lehet, hogy jót is tesz neki. Volt még egy 11-es, arról azért emlékezzünk meg, most a jogosságát, hogy hozzáérte ott a labdához a védő, azt szerintem nem feltétlenül érdemes firtatni, hanem hogy Zielinski kiharcolta, és utána ő is lőtte. Ez ugye azért fontos, mert Kvaratskhelia, hogyha jól tudom, az első számú ítélet végrehajtó, nem? Vagy Osimhen az?
Hát Kvaratskhelia,
vagy de... aki kiharcolja mindig?
Nem szerintem Kvaratskhelia az első számú, de az első meccsen ő kihagyta a 11-es trappal szemben, úgyhogy emiatt érdekes helyzet volt, mert ugye három szereplős volt szerintem a játék, vagy legalábbis én úgy gondoltam, hogy hármuk közül fogja valaki előni. Osimhennek meg lesz a mesterhármasa, mert akkor még pályán volt, és esetleg hagyják neki. Kvaratskhelia javíthat a három héttel ezelőtti 11-ese után, vagy Zielinski, aki kiharcolta a büntetőt, és egyébként ő is szokott 11-es rúgni, tehát hogy egy alapvetően jó rúgó. Úgyhogy ez az utóbbi lett. Hát szerintem ebből is látszik egyébként, és amit megint csak ezerszer mondtunk már, és lehet, hogy egy kicsit talán unalmas is, hogy ez nem csak csapatként, minőségben nagyszerű ez a Spalletti csapat, hanem kollektívaként is. Nem láttad egy másodpercig sem azt, hogy itt vita lenne, vagy bárki csóválná a fejét azért, mert Zielinski tette le azt a labdát. Akkor sem, amikor Osiment a 80. percben lecserélte Spalletti. Gyakorlatilag a harmadik gól után, ezután a 11-es után elkezdett pihentetni Spalletti, amit mi sem mutat jobban, hogy Kimet, az egyik alapemberét a védelem közepéről lecserélte, Juan Jesus jött be, hozta Lozánót, ugye először Politano hagyta el a pályát, aztán Osimen is szép lassan leballagott. Úgyhogy hát azért ezt nem hiszem, hogy sokan megmondtuk volna valamikor a szezon előtt, amikor még itt átalakulóban volt ez a Napoli, hogy a klub történelmi eredményét, mert ugye soha nem volt még Bajnokok Ligájában 8 között, még Maradónával sem a bekben, úgy fogja elérni, hogy 5-0 összesítésben gyakorlatilag egy órányi játék után, és arra kell gondolni a Spallettinek, hogy mondjuk mi lesz a hétvégi bajnoki, mert kik azok, akiknek egy kicsi pihenőre van szüksége.
De arra is fölösleges gondolni, mert 18 pont.
Igen, szóval... írták többen, és ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy ha most végigmegyünk azokon a csapatokon, akik még ott vannak, és a pénteki sorsolás során érdekeltek lesznek, akkor a Napoli biztos ott van az élmezőnyben azok között, akiket nem akarnak kapni akár az európai top csapatok. Szerintem akárkit kap a Napoli, az egy nagyon-nagyon izgi párosítás lesz. Ugye itt az is egy fontos és kiemelendő tény, hogy három olasz csapat nagyon-nagyon hosszú idő után a legjobb 8 között, a legmagasabb kontingens, hát ezt is kimondta volna meg előre.
Kicsit az az ember érzése, nem? Hogy minden párharcból az erősebb csapat jutott tovább. Ugye volt nekünk egy Porto Interünk, ott az Inter, City Leipzig, ott a City, ott van a Bayern, ott van a Milán a Tottenham ellen, talán ez az, ahol nagyon ilyen kiegyensúlyozott volt a dolog. A Benfica eldöntötte a Bruges ellen, a Chelsea a második meccs alapján még úgy is, hogy nem állt össze teljesen, úgy is el tudta dönteni, és egyértelművé tudta tenni a Dortmund elleni meccset, és akkor volt ez a mai két párharc, ahol pedig tényleg nem volt kérdés.
Ez a kettő volt talán a legsimább ugye a Benfica mellett. Egyetértek. Tehát nálam is kettő billeget, pont az általad is említett Tottenham Milán, illetve a Chelsea Dortmund. Ugye ezek elég szűk eredménnyel is alakultak úgy, ahogy. Úgyhogy szerintem nagyon elégedettek lehetünk, mert megérdemelt módon tényleg a jobb csapatok mentek tovább, és egy brutálisan erős 8-as mezőny alakult ki.
Úgyhogy várjuk a sorsolást, és természetesen ti megvárhatjátok az újabb bajnokok rizsájákat, mert tovább fogunk rizsázni majd, hogyha jönnek a negyeddöntők. Tibi, köszi szépen, aki este hallgat minket, annak jó éjszakát, majd utána, aki pedig reggel, annak szép napot, újra munkanap, és remélem, hogy kellemesen telt március 15-e mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.